stúdió beszélgetés Dávid Géza egyetemi tanárral, az ELTE török filológiai tanszékének professzorával a török hódoltsági állapotokról. Stúdiónk vendége Dávid Géza egyetemi tanár, az ELTE török tanszékének az oktatója. Speciális kutatási területe a török hódoltság. Mi másról kérdezhetni a Vatikán Rádió munkatársa, aki egyébként Gézának régi ismerőse, mint a török kapcsolatok régen és ma. Tehát az óriási feladat, a migráns kérdés. Picikét szeretném veled körüljárni azt a hátteret, ami éppen a magyar sajátos történelem. Hogyan lehet látni most azt a 150 esztendőt, amiről oly sokat tudunk, talán olyan felületes szinten, és mélységében keveset, ehhez kell a tanár. Mit tud mondani a tanár erről a hódoltsági időszakról?
Nem lehet rögtön a 150 évről beszélni, egy kicsit vissza kell nyúlnunk. A török-magyar kapcsolatok valamikor a 14. század végén kezdődnek. Ezek korántsem baráti kapcsolatok. De a magyar vezetők, Zsigmond királlyal az élen, az első időszakban még nem veszik észre, hogy itt valami gyökeresen új és más típusú vallással kerülnek szembe, mint addig. Azt gondolják, hogy ez is egyfajta hasonló eretnekség, mint amelyekkel keresztény vonatkozásokban addig szembesültek. Azt kell hozzá, hogy ezt észrevegyék, hogy Nikápolynál 1396-ban vereséget szenvedjenek Zsigmond király erői. Azt kell hozzá, hogy a törökök, inkább nevezzük őket oszmánoknak a továbbiakban. Ez az oszmán birodalom különböző exponensei révén, katonák, félkatonai alakulatok és egyebek révén újra meg újra kisebb-nagyobb betöréseket, törökül ezt akünnak hívják, de igazából hasonlít a hitharcnak egy bizonyos fajtájához, de ezek még azért részben spontánok. Tehát nem kifejezetten...
Portyázások?
Portyázások, ez a jó szó. Vezetnek, és ennek során rengeteg, vagy hát viszonylag nagy mennyiségű zsákmányra tesznek szert, rabokat gyűjtenek be. És lassan kialakul egyfajta erőteljesebb állami reakció erre. És ettől kezdve már elkezdik a törököket pogánynak hívni, elkezdik a törököket a magyarság ős ellenségének, az eredeti, igazi, valódi ellenségnek nevezni, de a pogány kőkeményen ott van.
Mi a váltásnak az igazi oka?
Ez, hogy mérik azt, hogy itt egy komolyabb veszélyről van szó, mint addig. Tehát először azt hiszik, hogy ez egy könnyen kezelhető, viszonylag egyszerűen megoldható kérdés. Utána rájönnek arra, hogy egyáltalán nem így van, tehát ezzel hosszú ideig számolni kell, és megpróbálnak ehhez nyilvánvalóan lassanként, vagy idővel további keresztény segítséget kapni, azzal együtt működve fölvenni a harcot az oszmán erőkkel. Ez egy felismerés, hogy itt komolyabb ellenfélről van szó.
Mennyiben volt további józanítás Konstantinápoly este?
Egész biztos, hogy komoly jelentősége volt. Nyilvánvalóan most nem lehet itt végigmenni az összes fázisán annak, hogy itt kik és mit gondoltak. Ugye Hunyadi korában jelentkezik elő teljesen ez a téma, ami aztán később még inkább, hogy ez Isten büntetése tulajdonképpen a török, vagy az oszmán, ugye ők még inkább töröket mondtak, és hogy megérdemelt egy bizonyos fokig, de ha összefogunk, és így tovább, akkor győzhetünk. Most a másik oldalról, ha nézzük a dolgot, ugyanezeket a jelzőket látjuk. A török krónikákban is sorban ott van, hogy a hitetlenek, a porba sújtott gyaurok, a tévejgő király, a vallástalan ellenség. A szóhasználat az mind a két oldalon nagyjából azonos.
Igen, de itt nem arról van szó, hogy keresztény seregek akarnak bemenni régi oszmán területekre, hanem az Irán éppen fordított, igen, hanem tanúi vagyunk egy nagyon erős oszmán expanziónak.
Természetesen többször halljuk, hogy az iszlám az toleráns vallás lett volna abban az időben. Amit én többször is már próbáltam még török nyilvánosság előtt is cáfolni, mondván azt is többek között ilyen típusú szövegekre hivatkozva, hogy hát ha valaki így beszél a másikról, akkor az nem kifejezetten toleráns. Na most az együttélés, ugye eleinte nyilvánvalóan a harcok során nem lehet együttélésről beszélni.
Háború.
háború zajlik, háborúban nem szoktunk ezt is kézzel bánni egymással. Lényeg az, hogy utána elindul a berendezkedés. A berendezkedés zajlik egy ideig, ugye az is közismert, hogy 1568-ig zajlanak a várháborúk, akkor is még azért megy ez a két oldalú küzdelem. De van egy pár fontos jellegzetesség, amit érdemes kiemelni. Az egyik az, hogy a magyarországi oszmán hódítóknak csak egy nagyon kis része igazi török. Nagyon nagy része az első-másodgenerációs balkáni muszlim, akiknek azért a hite korán sem volt olyan erős.
Tehát nem volt meggyőződéses muszlim hívő.
Ez az egyik része a dolognak. A másik azért az, hogy a kezdetekkor az oszmánok megpróbálták azért, hogy nagyjából ugyanazokat a technikákat alkalmazzák, amelyet a Balkán többi részén. Magyarán olyan helyekre is megpróbáltak kádikat kinevezni, ahol csak magyar lakosság volt. A kádiról ugye azt szoktuk mondani, hogy török bíró, valójában ennél jelentősen több feladat hárult rá, összeírásokat hitelesített, időnként a hadtápot a kádiknak kellett biztosítani. De van egy nagyon jó pofa parancs, a szegedi kádi 1544 vagy 45-ben a magyarokat megpróbálja a saját ellenőrzése alá vonni. És ezek a magyarok azt mondják, hogy már pedig a magyar ember az nem fog a kádinak engedelmeskedni, és hát ezt bepanaszolja a kádi, hogy hát...
Ki nem panaszolja be?
Az udvarnak.
Igen.
És az udvar visszaír, hogy hát már pedig tessék csinálni, amit kéne. De hogy a gyakorlatban ez azért nem sikerült, az azt bizonyítja, hogy később, már a 16. század végéig, ha áttekintjük, hogy hány helyen voltak ilyen kádi állások, akkor azt látjuk, hogy ezeknek a abszolút túlnyomó többsége az olyan helyen volt, ahol török vagy oszmán helyőrség volt, ahol csak magyarok éltek, ott nem nagyon volt kádi. És hagyták, hogy a magyarok a saját kebelükön belül intézzék a problémás ügyeiket. Maximum, ha nagyobb zűr volt, akkor a budai kádihoz mentek el, és ott másodfokon, úgy mondjam, tárgyalták az ügyet. Tehát itt óriási különbség van a balkáni országokhoz képest. Ez az egyik. A másik az, hogy 4 vagy 5 olyan helység van, amelyet tudunk, hogy megpróbáltak olyan helyen, ahol csak keresztények éltek kádikat működtetni. Ha jól emlékszem, akkor Ráckeve volt az egyik, talán Jászberény a másik, és ezeket is mind a 16. század végén, a 15 éves háború után elhagyták, és maradtak kádik ott, ahol voltak oszmánok, és voltak muszlimok. Ez egy nagyon lényeges dolog, és nagyon érdekes dolog. Tehát végül is én azt szoktam mondani erre, amikor arról beszélünk, hogy volt-e tolerancia, vagy nem, hogy tolerancia nem volt. Ez a fogalom amúgy is egy 20. századi fogalom, nem is, nincs is értelme a 16. században fölvetni sem. Ezt a török barátaimnak szoktam mondani. Hanem pragmatisták voltak a törökök, gyakorlatiasak voltak.
Köszönöm szépen. De nagyon összetett, bonyolult ez akkor, nehezen lehet benne tisztán látni. Azt hittem, hogy egyszerűbben lehet rá tekinteni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Dávid Géza egyetemi tanárral, az ELTE török filológiai tanszékének professzorával, Páter Vértesagyai László beszélgetett.